Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat 165. számú dicséretünk éneklésével. Abból négy verset, az első négy verset énekeljük el. Nem megy a fűtés? 165. számú dicséret első négy versét énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, teremts bennünk csendet, hogy valóban jöhess is hozzánk. Áld meg számunkra az igét, hogy hadd szülessen bennünk teljes döntés, igazi döntés, arról, hogy lehessünk valóban a tiéd. Uram, te tudod mindannyiunkról, hogy kiéi vagyunk. Hadd tudjuk meg mi is, és segíts, hogy egészen a te gyermekeiddé lehessünk. Köszönjük, hogy ezt munkálta estéről estére az íge, a te csodálatos lelked. És köszönjük, hogy ezt munkálhatja ma este is. Áldj meg bennünket, és szólj hozzánk, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk, és ma be is fejezzük a sorozatunkat. Dániel próféta könyve van előttünk, ennek az 5. részét olvasom ma este fel. Belsazár király nagy lakomát szerzett az ő 1000 fő emberének, és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondta Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, melyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya, a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő fő emberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozták az arany edényeket, amelyeket elvittek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben van, és ittak azokból a király és az ő fő emberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben, a király palotájának messzelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, amely ír. Ekkor a király ábrázatja megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és derekának inai megoldódtak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Erősen kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és a jövendőlőket. Szólt a király és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Ekkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Ekkor Belsazár király igen megrettent, és az ő ábrázata elváltozott rajta, és az ő fő emberei is megzavarodtak. A királyasszony, a király és az ő fő embereinek beszédei miatt bement a lakomaházába, és szólt a királyasszony, és mondta, király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és a te ábrázatod ne változzék el. Van itt egy férfiú a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtaték benne, és akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőlők fejévé tett. Igen, a te atyád a király. Mivel, hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Most azért hivattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmet. Erre Dániel a király elé vitették. Szólt a király, és mondta Dánielnek, te vagy é a ma Dániel, aki a Júdabeli foglyok fiai közül való, akit idehozott a király az én atyám Júdából, és aki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned. Csak imént hozatának elém a bölcsek és varázslók, hogy elolvassák ezt az írást és jelentését, tudassák velem, de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni. De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni és a titkokat megoldani. Most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást és értelmét nekem megmondani, bíborba öltöztetel, és aranylánc lesz a nyakadon, és mint harmadik uralkodol az országba. Erre Dániel felelt, és ezt mondta a királynak. Ajándékaid tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki. Te, ó király, a felséges Isten birodalmat és méltóságod, dicsőséget és tisztességet adott Nabukodonozornak, a te atyádnak. És a méltóság miatt, amelyet adott néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle, megölt, akit akart, és életben tartott, akit akart, felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. De, mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett, megálkodott, megátalkodottan, levettették az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvevék tőle. És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké, és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. És te, Belsazár az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te, és a te főembereid, a te feleségeid, és a te ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst és arany, érc, vasfa és kő isteneked dicséréd, akik nem látnak, nem hallanak, sem nem értenek. Az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte van minden utad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. És ez az írás, amely feljegyeztetett, mene, mene, tekel, ufárszín. Ez pedig szavaknak értelme. Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vett annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és a perzsáknak. Ekkor szólt Belsazár, és öltöztették Dániel bíborba, és aranyláncot vetének a nyakába. Kikiálták felőle, hogy ő parancsol, mint harmadik az országban. És ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a káldeusok királya. És a méd Dáriusz foglalt el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Kedves testvérek, Dániel könyve szól az egyházról, Isten hitvalló, kiválasztott népéről, azokról, akik Isten titkainak a sáfárai ebben a világban. Isten titkainak a sáfárai. És ha meritek hinni, meg is tapasztalhatjátok, hogy ezek mi vagyunk ma. Szomorú dolog, hogy ott tart a kereszténység, a keresztény egyház, ahol tart. Hogy Bibliát olvasó, templomba járó, gyülekezeti közösséghez tartozó tagjai egyáltalán nem Isten titkainak a sáfárai. Nem is értik azokat. De hogy lehet ez? Hát úgy, hogy ez nem lehet. Akkor valami baj van. Ez a prófétai könyv arról szól, hogy négy gyerekkel. Mert a Biblia elbeszélése szerint ez a négy ifjú gyerekkorba volt. Amikor ugyan fogságba vitették, oda kerültek, ahol nem akartak lenni, de ott sem tagadják meg Istent, Isten népe maradnak, ragaszkodnak ahhoz, amiben felnőttek hitben, és Isten egy egész világbirodalmat bíz rájuk. Abban az időben ez volt a világ legnagyobb birodalma. Pogány, istentelen világ volt, mint amiben mi is ma élünk. Rábízta négy gyerekre. Meg kell érteni, testvérek, azt, hogy Isten szereti ezt az egész világot, mert az övé, mindenki az övé. A hitetlen családtagjaid is, akik káromolják az Isten nevét. Mindenki az övé. És azt is meg kéne egyszer érteni Isten népének, hogy Isten szereti ezt a világot, szerette Babilont. És szerette Nabukodonozort. És ezért meg akarja őket menteni. Nem akarja, hogy elvesztenek. Képzeld el, Isten szereti ezt a koszos Európát. Ezt a sok ateista, hogy ne mondjak csúnya szót, milyen embert. Ezeket az Isten tagadó cinikusokat szereti. És mi vagyunk, akiket abban akar használni, hogy megmentse őket, hogy megtérjenek. Egészen különös, hogy Nabukodonozor életéhez közel kerül Dániel. Isten elmondja a király álmait, megfejti neki, Dániel elé áll és elmondja, és nem mondom el nyilvánvalóan a négy részt, aki volt, hallgatta, hallhatta, tudja. A vége az lett, az a csoda lett, hogy Nabukodonozor megtért, amit Isten akart, és megírja az utolsó nagy levelét, amelyet a tartománya egészébe szétküld mindenütt kötelező felolvasni. Itt van benne a Bibliában a szöveg. Ebbe dicsőíti, áldja és magasztalja az egy igaz Istent. Négy gyerek került az udvarába Isten népéből. Jaj, mikor leszünk úgy Isten népe, hogy nem egy birodalomért, de legalább az apámért, meg az anyámért, legalább a társamért, a gyerekemért, legalább a barátaimért küldhető legyek hogy Isten mentő szeretete, aki szereti őket, célba érjen. Ilyen csodálatos az Isten. Ezért soha nem mondj le senkiről. Bármilyen állapotban van egy ember, soha nem mondj le, mert Isten egyről sem mond le az utolsó pillanatig. Ez a történet éppen erről fog szólni, hogy hogy megy el Isten az utolsó utána, még utáni utolsó lépésig, hogy megmentse ezt a Belsazárt is. Ezt az utolsó istentelen, erkölcstelen embert. Pont a tiédet nem akarja megmenteni. Dehogy nem. Ki választ magának fiatalokat, gyerekeket, és eszközül teszi őket, hogy ne a magukét mondják, mert arra senki nem kíváncsi. Értitek? Senki. És amit magam mondok magamtól, az nem ér el semmit soha. Dániel mindig csak azt mondja, de azt mondja, amit Isten mond. A magáét sose fűzi hozzá. Mint szoktuk mi csinálni, hogy úgy gondoljuk, hogy így szól Isten égéd, de azért meg kell, hogy magyarázzam ennek a buta, hitetlen, sötét fejű embernek. Nem kell megmagyarázni. Nincs szükség a magyarázatodra. Az igére van szüksége mindenkinek. Mert egyedül az Isten igéjébe van hatalom és erő. Az én szavamban nincs. Az nem ír semmit. De Isten igéje megforgatja a világot. Dániel könyve, prófétai könyv. Jézus egyszer azt mondta a Lukács evangéliumában, hogy a zsoltárok és a proféták, a törvény, így mondja a törvény, a zsoltárok és a proféták rólam beszélnek. Ez azt jelenti, hogy Dániel könyvében, amelyik prófétai könyv, meg kell jelennie Jézusnak, hiszen róla beszélnek. És még csak katonai látcső se kell hozzá, hogy meglásd. Emlékeztek rá, mikor Dániel három barátját, a négy tagú gyülekezet három végig csöndes tagját tüzes kemencébe dobatja Nabukkodonozor. Jól befűtteti. És úgy gondolja, hogy ezt el is rendezte. Mikor kétségbeesve oda megy, hogy benézzen, négyen vannak bent. És így írja le Nabukkodonozor szavait az ige. És olyannak tetszik neki a negyedik arca, mint az Isten fia arca. Az a csodálatos negyedik. Minél többet kell szenvednie valakinek Isten ügyéért, minél inkább tüzes kemencébe vettetik az élete, annál biztosabb, hogy most van jó helyen. Mert a legnagyobb nyomorúságban számíthatsz leginkább erre a csodálatos negyedikre, az Isten fiára. Nabukodonozor felett egy halvány csillag fénye megjelenik, megtér. Utódja a fia Belsazár. Felette nem világít sem csillag, ő maga egy csillagtalan, sötét valaki, aki körül csak sötétség van, mert benne is csak sötétség van. Vannak ilyen emberek. Csak sötétség van bennük. Bukik ki a szájukon, a szemükön, a vélekedéseiken, a megszólalásaikon, hogy sötét, borzalmasan sötét belül. Ez a Belsazár, Nabukkodonozor fia egy reménytelenül sötét ember volt. A szívében teljes a sötét, méghozzá kétségbejtő módon. Csak egyet lehet róla mondani, elveszett. A profécia így szól, ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr. Ezért nekünk minden emberrel kapcsolatban ott él a szívünkben a remény, hogy de benned feltámad az Úr. Ott, ahol a legnagyobb a sötétség egy emberi szívben, ott is ott van bennünk a remény. Mert Isten igéje ezt mondja. Akkor az ott is lehetséges, ahol egyébként lehetetlen. Nekünk. A világosság feltámadásának Belsazár birodalmába és szívébe semmi esély nincs. Sőt, inkább János szavai jutnak eszünkbe, aki azt mondta, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ilyennek látszik most ez a világbirodalom Belsazárral. És ilyenkor, mikor ilyet lát, olvas vagy hall az ember, akkor azt mondja, hogy esélytelen ilyen helyen az egyház. Egy ilyen ember életében esélytelen minden kísérlet. És de sokszor mondjuk a másikra, hogy így mondjuk, hogy kutyából nem lesz szalonna. Ez azt értjük, hogy akár mit csinálhatsz vele, ez nem fog soha megváltozni. Hát először azon törd a fejed, hogy te talán megváltoztál-e már. Mielőtt emberekre ítéletet szólsz, és azt mondod, hogy ez sose fog megváltozni. Ez ivott eddig is, iszik ezután is. Lopott eddig is, lopni fog ezután is. Hazudott eddig is, ezután is. Megcsalt eddig is, ezután is. Sose látsz, sose lesz más. Mielőtt ítélkezel, gondold már végig, te mássá lettél? Vagy ugyanaz vagy, aki voltál? Belsazár birodalmában, lelki értelemben iszonyatos a sötétség. A történet szerint így kezdődik ez, hogy összehívta 1000 főemberét, vezetőjét, és indul a buli. Ugye ma ez az egyik központi program, micsoda hétvége, nincs buli. Ne gondoljátok, hogy ez valami új találmány, csak másként hívják. Indul a buli. 1000 vendéggel. Azért nem volt egy kis buli. Megtalálták azt a palotát, annak a romjait, ahol ez a terem volt. 900 négyzetméter alapterülete van. 900 négyzetméter. Indul a buli. Szól a zene, isznak, nagyon fontos dolog, hogy lerészegedjenek, mert igazán akkor érzi jól magát. Ott vannak a feleségek, a meghívott vendégek, a hölgyek, akiknek egyéb szolgáltatásokat is biztosítani kell. Bódulásig megy a dolog, megy a buli. Minden főember ott van. 4 kivételével. Azt nem tudjuk, hogy megvoltak-e hívva és nem mentek, vagy nem is hívták őket, de Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó Nabukkodonozor által főemberré lettek vezetők. Nincsenek ott a buliba. Nem tudjuk, hogy miért nincsenek, de tény, hogy nincsenek ott. Milyen érdekes, hogy senkinek nem hiányzanak. Nem vesz észre senki, hogy gyerekek, hát ez a Dániel a 3. ember a birodalomba. Hát ha minden főember meg van hívva, hogy nincs meghívva Dániel? Senkinek nem tűnik föl. Nem hiányoznak, nincsenek itt. Kedves testvérek, amikor majd Dániel végül odáll Belsazár elé, így kezdi, amit mond neki, a te atyád. És most nem mondom tovább a folytatást, Nabukodonosor, stb. Testvérek, ez azt jelenti, hogy minden ember felelős a családjáért. Arra emlékezteti Belsazár királyt, Dániel, hogy volt neked egy apád, Nabukodonozor. Bizony, testvérek, felelősek vagyunk a családunkért. Nem inthetsz egyetlen családtagodra se, mert Isten nem engedi. Felelősek vagyunk a családunkért. Nos, Nabukodonozor, amikor megtért, megtérése után valamit elfelejtett megcsinálni. Nem vitte vissza a jeruzsálemi templomba a templomi szent edényeket, amiket akkor rabolt el, amikor elfoglalta Jeruzsálemet. Nem vitte vissza. Azt tudjuk, hogy nem ivott belőlük soha. Nem szentségtelenítette meg a szent templom szent edényeit egy profán összejövetelen. De a házánál tartotta, és nem vitte vissza. A fia mulat, szórakozik, és kihozattatja a szent edényeket. Azokat, amiket az apja nem vitt vissza. A keresztény embernek, mikor megtér, rendeznie kell a dolgait. Neki úgy kellett volna rendeznie megtérése után, hogy visszaviszi a templomba a templomi szent edényeket. Ezek lesznek majd a fia bukásának, a csődjének a legmélyebb pontja. Kedves testvérek, valaki belenéz ebbe a belsazári lakodalomba, az azt gondolja, hogy itt soha nem lesz se hit, se megtérés, se Isten komolyan vétele. Ez úgy, ahogy van, egy csőd halmaz, mindenre esélytelen, lehetetlen. Nos, a keresztény gyülekezetnek ott kell elkezdeni imádkozni, ahol minden lehetetlennek látszik. Mert hiszi, hogy Istennél pedig a lehetetlen is lehetséges. Ha lehetetlen emberek vannak körülötted, ha lehetetlen élethelyzetben vagy, szükség van a közösségre, akik Isten elé viszik, hogy ami nekünk lehetetlen megoldani, az mégis lehetségessé váljon. Most, kedves testvérek, mielőtt a végítélet végrehajtatik ezen a királyon, láthatóvá válik, hogy milyen az a birodalom, amelyik megérett belső rothadása okán a teljes pusztulásra. A világbirodalom volt 22 nagy világbirodalom már, oly hasonló módon pusztult el mind. Belülről erkölcseibe rohadt meg. Azt ne higgyétek, hogy amit ma megütköztető módon láttatnak velünk, hogy a világban milyen dolgok történnek, hogy a férfi hogy akar nő lenni, a nő férfi, hogy valaki azt gondolja magára, hogy ő kis macska, akkor anyakönyvesztetheti magába, hogy ő egy kis macska, Holnap nagy kutya, akkor holnaptól kezdve jár neki, hogy nagy kutyának hívják, és ezen mosoljunk, holott pedig a legbiztosabb jele, hogy az őrület, a világbirodalmak bukása, örök oka itt van már. Ezen sírni kéne, mert ez azt jelenti, hogy a birodalom bukni fog. Elérkezett a végítélet ideje. Eljött, közel van hozzánk is. Azért is kell prédikálnom róla, ami történik ebben a mi világunkban, a láthatatlan, arctalan világbirodalomban. Mert régen tudtad, hogy ki Babilón első embere. Tudhattad, hogy ki Egyiptom első embere. Ma nem tudod, hogy azt a világbirodalmat, amely azt teszi az emberekkel, ami történik, kik vezetik, kik irányítják. Mégse hidd, hogy nincs esély Isten szabadító, gyógyító hatalmának ebből a világból embereket megmenteni. A gonoszság megnőtt, a bukás előtt a korlátok leomlottak, a bűnök rothadásig megérettek, az erkölcstelenség és az abnormalitás elérkezett, nincs többé belső erő arra, hogy védekezzen az ember. A felbomlás, az összeomlás, a birodalom megszűnéséig eljött közel, akkor ott. De Isten türelme e fölött nem fogyott még el. Megdöbbentő. A lakoma fénypontjához érkezik, hozzátok elő a templomi edényeket, szórakozzunk egy kicsit. Ebbe csak úrvacsoráztak? Hát ígyunk belőle. Kézről kézre. Király, főemberek, prostituáltak, gyerekek, homoszexuálisok, iszogassunk belőle. És bocsánat a szóért, és ne vessünk nagyokat. Templomi edények, szent edények, ugyan már? Hol vagyunk ettől? És meggyalázzák Isten szent edényeit. És még mindig tűr az Isten. Akkor avatkozik be, amikor mindez lezajlik. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűnnek föl, és írnak a gyertyatartóval szembe a királyi palota falán. Isten keze jelt ad, még most is figyelmeztet, inteni akar, ébreszteni, és nem akarja őket elpusztítani. Belsazár még mindig megtehetné, hogy végre komolyan veszi. Hogy ő tudta, hogy az apja min ment át. Tudta, hogy az Isten hogy állította helyre. Tudta, mint hogy mi is tudjuk, hogy Isten mit mondott. Igenis tudjuk. Tudjuk, mivel konfirmáltak, mivel kereszteltek. Tudjuk. És tudjuk, amikor az Isten valamire azt mondja, hogy ne tedd, ne mondd, ne csináld. Tudjuk. Ő is tudta. És amikor a kéz megjelent és írt ott a falon, akkor a király ábrázata megváltozott. Az ő gondolatai megháborították őt, és derekának inai megoldódtak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. A jel hatása az nála, hogy megijed. De az Isten sosem megijeszteni akar. Sose. A király szeretné megúszni ezzel. Hú, de megijedtem az Isten szavára. Komoly ember vagyok ám én. Megértettem, meg is ijedtem, remegnek a lábaim, az egész bensőm. Isten azonban nem megijeszteni akarja Belsazárt, mást vár tőle. És egyetlen egy ilyen eseménnyel bennünket sem megijeszteni akar Isten. Isten bűnbánatra akarja vezetni. Megtérésre akarja vezetni. De Belsazár nem akarja megbánni a bűneit. Inkább csak megijed. De megtérni nem akar. Sőt, még most is kérkedik, bíbort, aranyláncot, kiváltságokat ígér annak, aki megfejti a falra írt szöveget. Megátalkodott ember ez a Belsazár. Hivatja a káldeusokat, majd hivatja Dániel, mert megint az Isten embere kell, hogy segítsen. Az Isten embereire mindig rászorul a világ. Dánielről semmit nem tud, hogy van az ő királyságában egy Dániel nevű álomfejtő Isten gyermeke. És milyen érdekes jelenet zajlik le, tombolnak, megy a buli, részegeskednek, és egyszer csak belép a király édesanyja. Ő jól emlékszik mindenre. A férjével történtekre. És történt vele valami. Elnémul az ezer ember, és megszólal a feleség, a király édesanyja, és azt mondja, van itt egy ember, Júdea fiai közül, aki csodálatos ajándékkal rendelkezik az Istentől. Őt kéne megkérdezni. Belépett a buliba egy angyal. Szó szerint az, ugye az angyal azt jelenti, angelos, küldött. Isten küldi. Értitek? Még mindig küld esélyt Belsazárnak. Végtelen a türelme. Végtelen a szeretete. A te atyád idejében értelem, tudomány és az Istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtatott benne. Ez a Dániel pedig él, csak mindenki elfelejtette. Olyan időket éltek, hogy az Isten emberét mindenki elfelejtette. Erre felé tart az egész nyugati világ. Zárják be a templomokat. Elfelejtik Isten embereit. Pedig a gyülekezet ott él a királyságba, és Dániel csöndbe vár. Egyszer beszéltem róla, hogy amikor Dániel nem kap üzenetet Istentől, sose beszél. Nincs mit mondania, de naponta háromszor imádkozik. És csak akkor beszél, mikor Isten szót ad a szájába. Dániel nem ajánlja magát, nem szerepel. Tulajdonképpen nincs is a király udvarába. Ahányszor hivatják, nem a király udvarba találják, hanem valahol kint a király udvarból. Pedig ott volna jog szerint a helye. Belsazár hivatja, mindent megígér, neki arany, aranylánc, kitüntetés, amit el tudsz képzelni. Dániel így válaszol, ajándékaid, tieid legyenek, adományaidat másoknak add. Az ajándék megvakíthatja az ember szemét. És megkötheti a szívét. Az ajándék mindig lekötelez, és nem hagyja meg a személyes szabadságot. Dániel nem fogad el semmit ettől a királytól. Mert ha elfogad, akkor már nem tud félelem nélkül, csak megalkuvással szólni. És ezt mondja Dániel, te nem aláztad meg a szívedet, jól lehet, ismerted atyád történetét, és tudtad, mint járt ő, és láttad, hogy Isten nem hagyja magát megcsúfoltatni. Te meg a templom edényeiből részegeskedsz. Ezért nem a te bűneid miatt, hanem a te megáltalkodottságod miatt. Nem a bűneid miatt, hanem mert megáltalkodott vagy. Kimozdíthatatlan vagy abba, amibe állsz. Ragaszkodsz a nyomorúságos bűneidhez. Számba vette Isten a te országolásodat. Megmért téged, és híjával talált. És elvetett, és széttépi a te országodat. Király, ez az értelme a falon az írásnak. Mene, mene, tekel, ufárszín. És azt gondoljátok, hogy ezután Belsazár megalázta magát Isten előtt? Akkor tévedtek. Megáltalkodott. Vannak emberek, akikkel semmit nem lehet csinálni. Megáltalkodottak. Nézzétek, hogy nem tudok jobb szót, kísérletezik Isten, hogy megmentse valahogy. Nem akarja, hogy elveszem, de megáltalkodott. Tudjátok, így is lehet egy életen át Isten igéje közelébe lenni, megáltalkodottan. Belsazár nem alázta meg magát Isten előtt, istenkedett tovább, és dicsőítette önmagát. Testvér, amíg magadat dicsőíted, nem fogod soha dicsőíteni az Istent. Amíg te vagy az Isten a magad számára, Isten nem lehet az a te számodra. Amíg te uralkodsz az életed fölött, addig Isten nem uralkodhatik az életed fölött. És befejezem azzal, hogy Nabukodonozor felett is elhangzott Isten ítélete. De végül is nem kellett azt egészen végrehajtania, mert megtért. Belsazárban azt az embert látjuk, aki felett kimondatott az ítélet, és bár Isten sokáig és hosszan tűrte önhitségét, kemény szívűségét, gőgét, megalázkodni nem tudó, nem tudását, az ítélet végrehajtatott, és azon az éjszakán megölték Belsazárt. Az a kéz, amely az ítéletet írta a palota meszelt falára, Belsazár palotájába, az az érted átszegzett jézusi kéz a Golgotán. Az a kéz lehet ítélet, de lehet kegyelem is számodra. Belsazárnak ítélet lett. De lehet kegyelem is, mert ez az Isten akarata, hogy kegyelem legyen a számodra. Örömhír arról, az a kereszt, az az odaszegzett két kéz, hogy Isten megbocsátott neked. Erről szólt a hét minden estéje. Ezt az örömhírt kellett újra és újra mondani a megtérés kapcsán. Az a kéz, amit látott a király, mielőtt meghalt, azt a kezet láthatod a Golgotán. odaszegezve a bűneinkért, hogy kimentsen bennünket a gonosz világból. Isten megbocsátott neked, hirdetem. Az átszegezett Jézus Krisztusért. A keresztfához szegezett kezű megváltódért. Megbocsátott. Milyen jó lenne egyszer ezt megköszönni, és boldogan Istennel végre új életet kezdeni. Csendesedjünk el e fölött, tartsunk egy kis csöndet, és imádkozzunk csendbe. Isten itt van, hallja, érti, vele beszélj. Köszönjük, Jézus, hogy amikor oda tartottad a kezedet, hogy átszegezzék, akkor ránk is gondoltál. Amikor a mi bűneinkért engedted, hogy átszúrjanak, ránk is gondoltál. Amikor szegeket vertek a lábadba, ránk is gondoltál. Mert tetted érettünk és helyettünk, vállalva bűneink büntetését az Atya előtt. Köszönjük, hogy nem vontad el onnan magad. Bocsáss meg, hogy mi elvonjuk magunkat tőled. Még mindig mérlegelünk és okoskodunk. Holott a kegyelem kész. Uram, nem tudom, hogy kinek, hol és miben van lekötözve a keze, hogy nem tud érte nyúlni. Szabadító hatalmaddal szabadítsd föl, hadd nyúljunk a kegyelemért, hadd kérjük, hadd vegyük át, hadd élhessünk vele boldogan. Dicsőség neked, édesatyánk, mindenért. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, mert Jézus tanított bennünket, az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Végül hadd köszönjem meg, testvérek, azoknak, akik test szerint is eljöttek ide közénk. Igazából az ige az úgy adatik a gyülekezetnek, hogy annak Isten lelke által az élő közösségbe árad ki az ereje. Ezért, aki teheti, az jöjjön és hallgassa Isten ígéjét test szerint is. A közösséget úgy nevezi az új szövetség, hogy a szentek közössége. Isten a szentek közösségébe hív. Az pedig csak úgy lehet, hogy áldozatot kell hoznunk. És köszönöm azoknak, akik tudtak jönni, és hozták azt az áldozatot önmagukért, meg a másikért, aki itt van, hogy Isten lelke áradhasson közöttünk. Nem hiszem, hogy bableves főzés közben ez ugyanígy működik, mint itt. Nem hiszem. Arra nézve nincs ígéretünk a Bibliára, Bibliában. Erre van. És tudom, hogy egy olyan világ készül, amelyikben egyre inkább el kell, hogy távolodjanak az emberek a közösségtől, a gyülekezettől. Ez az ördög munkája. Bármi történik is, bárhogy magyarázkodunk is, az ördög nem akarja, hogy együtt legyünk. Nem akarja. Ez a halál felé vívő út. Az élet felé vívő ez. Ezért nagyon köszönöm még egyszer azoknak, akik jöttetek ma, és akik tudtatok jönni a hét estéjeit, hogy együtt lehettünk Isten előtt. Áldott az ő nagy neve. Záró énekünk a 274. dicséret. Anna, hány verse van? Anna szerint 4. Akkor az elsőt és a negyediket énekeljük el. 274. Első és negyedik ki Istenének átad mindent, és zenj hát az Úrnak. Tehát a 274. 1 és 4.
Isten velünk a vasárnapi viszontlátásra.